Mintegy 50 milliárd forint nettó veszteséget jelentett az év első negyedévében a MOL. Ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A kőolajárak zuhanása is hozzájárult ahhoz, hogy 48,4 milliárd forint nettó veszteséget jelentett az év első negyedévében a MOL. A hazai olajtársaság március közepéig nagyon jól teljesített. A koronavírus terjedése ellen hozott korlátozó intézkedések azonban a vállalat több üzletágában is jelentősen éreztették a hatásukat, mondta az Inforádiónak Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, a riporter Exterde Tibor.
A készletátértékelés volt a fő ok. Az olajár az elmúlt hetekben, áprilisban a Brent olaj átlagára 18,5 dollárra csökkent. A Texas VTI az még negatívba is átment egyes napokon, de az a MOL-t nem érinti. Ez a 18,5 dolláros átlagos olajár, ami miatt át kellett értékelnie a készleteit, ez gyakorlatilag a fele annak az árnak, kevesebb, mint fele a decemberi olajárnak, és a MOL nagyjából az idei évet egy 45 dolláros olajárral tervezte, emiatt minden borult. Az első negyedév tényleges folyamatai, eredményei, EBITDA-ja nem volt rossz. A kutatástermelésben ugyan 30%-kal csökkent a EBITDA, de ez bőven ellensúlyozta a feldolgozás duplájára emelkedő EBITDA-ja. A EBITDA az a nyers üzemi eredmény, amiből még az amortizációt nem vonták le. Az is látszik, hogy a fogyasztói szolgáltatások is tudtak javulni az első negyedévben, utolsó két hetet leszámítva. Tehát, hogyha normális folyamatok lettek volna, és március közepén véget ért volna a negyedév, akkor egy nagyon jó első negyedévről számolhatott volna be a MOL. Így azonban, főleg a készletátértékelés miatt 48 milliárdos veszteséggel zárt, ami számszerűen szinte pont annyi, mint a tavalyi első negyedév 48 milliárdja, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy tavaly ez plusz volt, idén pedig mínusz.
Mire számít a menedzsment, ez kiolvasható-e a jelentésből?
Igen, nagyon korrekt módon, abszolút frissen, az áprilisi folyamatokról is beszél a jelentés, hiszen mindenkit most inkább ez érdekel, nem az első negyedév, mert az már olyan messze van. Itt az látszik, hogy áprilisban ugye 18 dollár volt a Brent átlagára, ez emelkedett, tehát valami javulás itt érzékelhető. A kapacitás kihasználtság viszont áprilisban elég alacsony volt, a finomítóknál 70%, a krakkoló üzemek, tehát a magasabb hozzáadott értéket előállító petrokémiánál 90% volt, de ez mondjuk jobb szám. Ugyanakkor nem lehet még látni, hogy ez májusra hogy hat. A üzemanyag eladások áprilisban 35%-kal csökkentek, sokkal kevesebben tankolnak nyilván, ami meglepő és jó, hogy a kiskerforgalom 10-20%-kal csökkent csupán, tehát sokkal kevésbé csökkent, mint a benzinértékesítés. Ami jó hír, hogy a nagy csökkenések ellenére is áprilisban is a MOL csoport EBITDA-ja pozitív. A másik jó hír, amit a lehetett már tudni, mert már bejelentették, de most is hangsúlyozzák, hogy a MOL 2-2,5 milliárd dollár készpénze és le nem hívott hitelkerete van, ami azt jelenti, hogy egy elhúzódó koronavírus járványt is képes saját forrásokból kezelni.
Mi lesz a tervezett beruházásokkal?
Ezeket alaposan visszavágták, 2-2,1 milliárd dollárnyi beruházást terveztek idénre, ebből másfél milliárd maradt, de az is elképzelhető, hogy még ehhez képest is valami csökkenés lesz. A olaj kitermelés is csökken, annak ellenére, hogy április 16-ával a MOL birtokába került a tavalyi évvégi nagy szerzemény, az Averi olajmező 9,6%-a, ami önmagában 20-30 ezer hordóval növeli a MOL békeidőben korábban 110-120 ezer hordós kitermelését. Ennek ellenére a teljes éves kitermelést most 115-120 ezer hordó per napra becsülik. Ez részben abból is fakad, hogy a pakisztáni tál mezőben is 50%-osra csökkent a termelés, mert a pakisztáni finomítóknak nem kell ennyi nyersanyag.
Mikortól állhat helyre a rend? Milyen olajárnál és milyen tankolási volumennél?
Most a MOL úgy gondolja, hogy már nem a 45, hanem ő 30 dollár fölötti olajárak mellett már nyereségesen tud működni. Úgyhogy azt gondolom, hogy amennyiben a mostani 24-25 dolláros Brent ár, ez persze nagyon mozog, az elmúlt napokban is láttunk 20%-os napi emelkedést is, meg csökkenést is. Tehát, hogyha a május 1-től érvényes OPEC megállapodás szerinti korlátozásnak lesz egy kedvező piaci hatása, és május végétől európai ipar nagyjából újraindul, akkor én azt gondolom, hogy a dolajár júniusban, júliusban elérheti a MOL számára alsó limitként meghatározott 30 dollárt, tehát a második fél évben a MOL már érdemi profitot fog csinálni, de a második negyed év az még rosszabb lesz, mint az első. Tehát az a nagy kérdés, hogy a harmadik negyed év tudja ellensúlyozni az első két negyed év negatív számait.
Korányigé Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Több rekordot is megdöntött most tavasszal a megújuló termelés. Volt olyan időszak, amikor a naperőművek a villamos energia felhasználás 27%-át ki tudták elégíteni. Az okokról és a terület növekedéséről Magyar László, az Energia Klub megújuló energia szakértője beszélt az Energiavilágnak.
Az elmúlt hónapok mind megújulós csúcsok tekintetében, mind pedig kifejezetten a napenergia csúcsok tekintetében kiemelkedő volt. Az elmúlt évek során főleg a napelemes kapacitások igen dinamikusan nőttek Magyarországon, főleg az elmúlt két évben. Ez igaz a nagy naperőművekre, illetve a háztartási méretű rendszerekre is. Ennek köszönhetően pedig mára közel 1500 megawatt napelem működik, mindent egybevetve Magyarországon, és az elmúlt hónapok napsütéses időjárásának köszönhetően ezek a rendszerek igen magas kihasználtsággal működtek, ami azt eredményezte, hogy április folyamán volt olyan nap, amikor a kora délutáni órákban kizárólag a napenergia termelés, a teljes magyar villamosenergia termelés 27%-át adta, az összes megújuló pedig közel 35%-ot. Ilyen magas értékeket korábban nem tapasztaltunk, tehát hozzájárult a kapacitásbővülés, az időjárás, illetve az is, hogy valamelyest csökkent a teljes villamos energiafogyasztás. Az, hogy a jövő mit hoz, néhány biztató és kevésbé biztató információ is rendelkezésünkre áll. Napenergia tekintetében további kapacitásbővülés várható, háztartási méretű rendszerek az elmúlt évben is nagyjából 30%-kal bővültek, és ez várhatóan a következő időszakban is bővülni fog, míg a nagyobb napelemes rendszerek, ipari méretű erőművek esetében is várható további teljesítmény növekedés, hiszen mostanra Magyarország Nemzeti Energia és Klímatervében is egy 6500 megawattos igen magas célszámot jelöltek ki, ez 2030-ra vonatkozóan jelent egy célértéket, amit el szeretnénk érni. Ugyanakkor például ott van a szélenergia a megújulók közül, ami szintén egy jó alternatíva lenne Magyarországon is. Azonban szélerőmű most már közel 10 éve nem épült, és várhatóan a következő években sem fog épülni, hiszen jogszabályi tiltás van szélerőmű telepítésre. Tehát azt mondhatjuk, hogy kicsit vegyes a kép, mindenképpen örülünk a megújulós csúcsoknak, valamint a gazdaságossági mutatók is nagyon sokat javultak. Az elmúlt 10 évben negyedére esett például egy háztartási méretű napelemes rendszer ára, tehát a megtérülése sokkal jobbá vált, valamint az erőművi szinten is az látszik, hogy a nap és a szélenergia a villamos energia termelésben nem csak hogy versenyképes, de sokszor már alacsonyabb költségeket mutat egy kilovattóra megtermelt áramra vonatkozóan, mint mondjuk a hagyományos fosszilis vagy atomerőművek.
És az ön által említett folyamatos kapacitás bővülés tulajdonképpen akkor azt is jelenti, hogy évente több rekord is megdől vagy megdőlhet, vagyis hogy mostantól folyamatosak lesznek az új beállított rekordok?
Az elmúlt hónapokban beállított rekordokhoz hozzájárult az is, hogy legalábbis a relatív, tehát százalékos rekordokhoz hozzájárult az is, hogy a teljes energiatermelés és fogyasztás alacsonyabb volt a koronavírus járványnak köszönhetően. Így a járvány elmúltával ezek a relatív rekordok, ezek legalábbis a közeljövőben nem lesznek annyira gyakoriak. Azonban a napenergiát tekintve voltak abszolút rekordok is, amikor például 950 megawatt napelemes kapacitás működött, kizárólag az erőművi kapacitásokat tekintve, ami egy nagyon kiemelkedő szám, és ehhez hozzájárul az is, hogy tavasszal a napelemek még nem melegednek annyira túl, mint mondjuk a nyári időszakban, ezáltal kisebb a hatásfok romlás, ami a magas hőmérsékleten bekövetkezhet. Így ez a tavaszi napsütéses időjárás nagyon-nagyon kedvező volt ezeknek a csúcsoknak az eléréséhez. Ettől függetlenül a kapacitás bővülésekkel, ha nem is minden hónapban, de abszolút várhatóak a jövőben további csúcsok, pláne úgy, hogy említettem ezt a 6500 megawattot, amit 2030-ra kívánunk elérni, ezt a számot folyamatosan közelítve teljesen természetes lesz az, hogy a napenergia egyre nagyobb részarányt képvisel a teljes energiatermelési portfóliót tekintve. Az, hogy a többi megújulóval mi lesz, ugye most elsősorban villamosenergiáról beszélünk, több más megújuló forrás is szerepet játszhat, akár a villamosenergiában, akár a hőtermelésben. Tehát például Magyarország a geotermikus adottságokat tekintve is kifejezetten jó helyzetben van, és a geotermikus energiát például a tápfűtésben kívánjuk majd egyre intenzívebben hasznosítani. És ott van még a biomassa, nagyon sokféle forrást foglal magába. Ide tartozik a tűzifa, de ide tartoznak a bioüzemanyagok, alapjául szolgáló növények is, vagy a mezőgazdasági, növényi, állati hulladékok. Hát ezek a források is nagy potenciállal rendelkeznek, azonban itt már más, főleg ökológiai megfontolásokat is számba kell venni, hiszen a biomasszánál jellemző az, hogy bár megújuló forrás, de nem azonnal újul meg, és ki lehet meríteni rövidebb időtávon és kisebb területen, ezért nagyon meg kell fontolnia a fenntartható hasznosítást.
Magyar László megújuló energia szakértőt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.